férfi Washingtonban a fehérházi tudósítók vacsorájának helyszínén. Az eseményen Donald Trump elnök is részt vett. A találkozót egy szálloda báltermében tartották, a biztonságiak még az előtérben feltartóztatták a 31 éves támadót. A kaliforniai férfinak több fegyvere is volt. Az incidensben a titkosszolgálat egyik ügynöke megsebesült. A halálbüntetés eltörlésére szólított fel 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő abból az alkalomból tette közzé a felhívást, hogy szülőállamában, az Egyesült Államok beli Illinoisban 15 évvel ezelőtt törölték el a halálbüntetést. A pápa hangsúlyozta, hogy az élethez való jog minden más emberi jog alapja. Közben pénteken az amerikai igazságügyi minisztérium a halálbüntetés végrehajtásának felgyorsításáról és a módszerek bővítéséről szóló intézkedéseket jelentett be. Ma van a szellemi tulajdon világnapja. Az ENSZ 2000-ben döntött arról, hogy április 26-át a műszaki alkotók és művészek munkásságának és eredményeik védelmének szenteli. Ezen a napon világszerte változatos programokkal, rendezvényekkel hívják fel a figyelmet az alkotás és kreativitás, valamint a szellemi tulajdon védelmének fontosságára. A sok napsütés mellett legfeljebb északkeleten lehetnek borult területek, arrafelé elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. Sokfelé megerősödik északon, valamint a hegyekben, időnként viharossá fokozódik a szél. Délután általában 16-21, este 2-12 fok várható. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
Új világ. Külpolitikai magazin.
Köszöntöm a világ eseményei, fejleményei, jelenségei iránt érdeklődőket. A mikrofonnál Járai Judit. Nemzetközi magazinunkban ma európai országok belpolitikai turbulenciáiról és arról a különös kérdésről lesz szó, hogy ki az amerikai ma, illetve ki lehet amerikai ma. De előtte turbulenciák a román kormányban, amelyet tömeges lemondások ráztak meg. Inog a brit kormányfő Keir Starmer széke is egyre többen morognak és elégedetlenkednek, és meg lehet, hogy azon a banánhéjon csúszik el, amelyet az egykori pártársa Peter Mandelson csúsztatott elé az elítélt, majd öngyilkosságot elkövetett amerikai pedofilhoz Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt, és mélyponton Friedrich Merz német kancellár népszerűsége, támogatottsága. Tehát romániai, nagybritanniai és németországi végül az Egyesült Államokból érkezett tudósításokat kínálunk. Tartsanak velünk! A romániai kormánykoalíciónak még nincs vége, de megroppant. A héten ugyanis megvonta támogatását a négypárti kormányt irányító Ilja Bolozsán miniszterelnöktől a koalíció legnagyobb pártja, a szociáldemokratáké. Majd, miután a bizalomvesztés után Ilja Bolozsán kormányfő továbbra is a posztján maradt, a PSD, azaz a Szociáldemokrata párt politikusai testületileg lemondtak a kormányban betöltött tisztségeikről. Bolozsán kisebbségi kormányzásra készül. A helyzetet romániai tudósító kollégám Lehőc László magyarázza el nekünk.
A bukaresti kormánykoalíció legnagyobb pártja, a Szociáldemokrata párt hétfőn az Igazság pillanata címmel konzultációs fórumot tartott, amelyen a párt mintegy 5000 tagja vett részt, és csaknem 98%-uk a koalícióból való távozás mellett állt ki. Zorin Grindjánó pártelnök szerint a jelenlegi koalíció fennmaradásának feltétele Bolozsán távozása, vele nem tudják elképzelni a közös kormányzás folytatását.
Nem spus, ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt prim-ministru.
A javaslatunk a koalíciós együttműködés folytatása, de egy másik kormányfővel, ha pedig nem sikerül az álláspontok harmonizálása, a Szociáldemokrata párt ellenzékbe vonulhat. Mi nem támogatunk egy kisebbségi kormányt, és egy másik kormányzati többség kialakítására sem törekszünk. A pártelnök mindkét esetben fontosnak tartja az ország nemzetközi kötelezettség vállalásainak teljesítését. Grindjánó elsősorban a stratégiai állami vállalatok tervezett privatizációja miatt bírálta a miniszterelnököt, aki viszont úgy vélekedett, hogy a szociáldemokraták a népszerűtlen intézkedések következményei elől menekülnek. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz kedden kijelentette, hogy pártjának képviselői és szenátorai a szociáldemokrata párt dezertálása ellenére továbbra is támogatják a kormányt.
Susținem premierul Ilie Bolojan, susținem o guvernare orientată către reforme.
Támogatjuk Ilie Bolojan kormányfőt, támogatjuk a reformpárti kormányzást, amely megkezdte a dolgok helyes irányba fordítását. Fritz hozzátette, a szociáldemokraták, amint fogalmazott, politikai mesterkedéseitől függetlenül nagyon fontos, hogy Románia ne veszítse el a helyreállítási alapból és a SAFE programból az országnak járó összesen 26 milliárd eurót. Ilie Bolozsán megerősítette, hogy nem mond le, és erről tájékoztatta Nikus Ordán államfőt is, aki szerdán minden koalíciós párt képviselőivel találkozott.
Toate deciziile care au fost luate au fost conform programului de guvernare.
Ebben az időszakban minden elfogadott döntés összhangban volt, a mindannyiunk által elfogadott kormányprogrammal, és teljesen elfogadhatatlan, hogy részt vegyél a döntésekben, de megfutamodja döntéseit következményei elől. Van néhány dolog, ami nem lehet alkutárgya, mert a fejlődés lehetőségét biztosítják országunk polgárai számára, hogy csökkentsük a pazarlást, hatékonyabbá tegyük az államot, támogassuk a beruházást, az uniós források vonzásával, és hogy tisztességesen kormányozzunk a polgárok érdekében. Ezért a továbbiakban is folytatom kormányfői mandátumomat, hogy biztosítsuk a kormányzati stabilitást, és azt tegyük, ami szükséges Románia számára, mondta Ilie Bolozsán. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség is a kormányzati stabilitást helyezi előtérbe, akár egy kisebbségi kormányzás révén is, nyilatkozta a Kolozsvári Rádiónak Eleven Hunor szövetségi elnök.
A kormányozhatósága fontos. Egy olyan kormányzó képes koalíció kell összerakni, újraalakítani, amely a következő időszakban rendezi az ország dolgait, a közös dolgait, a költségvetés, Európai Uniós pénzek, különböző egyeztetések, hisz a világ föl van fordulva körülöttünk, és fontos az, hogy a kormány az működőképes legyen.
A romániai koalíciós vitában szerdán megszólalt az Európai Néppárt elnöke is. Manfred Weber Facebook bejegyzésében azt írta, a romániai szociáldemokrata párt sajnálatos módon eltávolodott európai elkötelezettségétől, és már azokat az intézkedéseket is ellenzi, amelyeket a kormánykoalícióban korábban támogatott. Weber közölte, hogy Bolozsánnal együtt áttekintette a következő időszak romániai és európai prioritásait. Szerinte fontos, hogy a jelenlegi világszinten is kihívásokkal terhelt időszakban az Európai Néppárt példát mutasson. Hangsúlyozta, hogy a felelős kormányzás a polgárok érdekeinek előtérbe helyezését, a túlzott kiadások és a bürokrácia visszaszorítását, a reformok felgyorsítását, valamint a közintézmények korszerűsítését jelenti a közpénzek iránti teljes felelősséggel. Figyelmeztetett, ha Románia populista okokból eurómilliárdoktól esne el, az súlyos csapást mérne az ország demokráciájára és stabilitására. Csoma Botond, az RMDS képviselőházi frakció vezetője és szóvivője a kormányválság azonnali negatív következményeire figyelmeztet.
Már meggyengült a lej az euróhoz képest. Szerintem a kamatláb is fel fog menni, nehezebben lehet majd finanszírozni Románia, drágább lesz a finanszírozás, és attól is félek, hogy esetleg a hitelminősítők, ezek a nemzetközi hitelminősítők lépnek valamit, és esetleg beteszik Romániát a bóvli kategóriába, az olyan nem lenne jó.
A 6 szociáldemokrata miniszter és egy miniszterelnök helyettes a csütörtöki kormányülés előtt bejelentette lemondását. Ilie Bolozsán átmenetileg a jelenlegi kormánytagokat bízza meg a gazdátlanná vált tárcák vezetésével. Ő maga az energiaügyi minisztérium vezetését veszi át, Táncos Barna RMDSZ-es kormányfőhelyettes a mezőgazdasági, Cseke Attila fejlesztési miniszter az egészségügyi tárca élére kerül ügyvivőként. Ilie Bolozsánnak meggyőződése, hogy a szociáldemokrata párt miniszterei nélkül a kormány sokkal jobb eredményeket fog elérni, mivel szerinte megszűnnek a teljesítményét eddig gyengítő gáncsoskodások. A kormányfőnek 45 napja van a parlament elé terjeszteni a miniszterjelöltek listáját. Mircea Brudean, liberális párti szenátusi házelnök szerint olyan parlamenti többséget kell találniuk, amely támogatja a reformokat. Kizárta a megállapodást a George Simion vezette AUR-ral, várhatóan olyan képviselőkkel, szenátorokkal fog tárgyalni, akik jelenleg nem valamelyik koalíciós párt tagjai, de hajlandók további parlamenti támogatást nyújtani Ilie Bolozsán miniszter. Elnöknek. Ugyanakkor az sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy egyes szociáldemokrata parlamenti politikusokkal is tárgyaljanak egy kisebbségi kormány támogatásáról. A Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség, valamint az SOS Románia Párt is bejelentette, bizalmatlansági indítványt nyújt be a Bolozsán kormány ellen.
A brit kormányfőt nem fenyegeti bizalmatlansági indítvány, egyelőre nem, de a széke igencsak inog. Májusban önkormányzati és polgármester választások lesznek, és pártja, a baloldali munkáspárt színája nem áll jól. Éppen a kormányfő miatt, aki fura banánhéjon csúszhat el. Ezt a banánhéjt Peter Mandelson csúsztatta elé. Mandelson, Báró Mandelson, lobbista és diplomata, aki Tony Blair és Gordon Brown kormányaiban miniszter. Majd Keir Starmer miniszterelnöksége idején nagykövet volt az Egyesült Államokban, és barátság fűzte őt az elítélt amerikai pedofilhoz, Jeffrey Epsteinhez. Erről Starmer állítólag nem tudott. De arról tudott-e, hogy az Epsteinnel barátkozó nagyköveten nem ment át a biztonsági átvilágításon, vagy ha tudott, akkor mégis kinevezte őt? S tudott-e Mandelson különlegesen kínos és nemzetbiztonsági aggályokat is felvető külföldi kapcsolatairól? S arról, hogy Mandelson bizalmas brit kormányinformációkat szivárogtatott ki Epsteinnek? A kacifántos ügyről Tóth Vali számol be Londonból.
Ki, mikor és mit tudott? Vagy a viszájáról nézve, ki, mikor, mit hallgatott el és ki elől? Hetek óta ezek a kérdések tartják izgalomban a brit politikai élet szereplőit, és persze a brit médiát. És közben akár groteszknek is nevezhető, hogy az Epstein botrány néven ismerté vált skandalum nyomán Amerikában, már komolyabb következmények nélkül, szinte elülni látszanak a botrány hullámai. Itt a Szigetországban viszont András Herceg és Peter Mandelson munkáspárti politikus után akár Keir Starmer kormányfőszéke is meginokhat. A botrány mostani szakaszának lényege, hogy Starmer különböző okokból washingtoni nagykövetté akarta kinevezni Mandelsont anélkül, hogy megvárta, illetve figyelembe vette volna a kötelező biztonsági átvilágítás eredményét. Nem mi voltunk, ők voltak. Ezt állítja most Londonban a brit kormányfő is, és neki ellentmondva az átvilágításban résztvevő és a napokban elbocsájtott magasrangú külügyi illetékes is. Bár mindez külső szemlélőként nehezen követhető, azért lehet érdekes a külvilágnak, mert talán ez az a banánhéj, amin elcsúszhat Nagy-Britannia miniszterelnöke. Keir Starmer kormányfő azt állítja, ő nem tudott arról, hogy a nagykövet a kinevezése előtt nem ment át a szigorú átvilágításon. Az eredményt úgymond elhallgatták előle, amely tényt felháborodva és az ellenzéki képviselők kuncogása közepette hihetetlennek nevezett a parlamentben. A külügyi illetékesei, akik ezt a döntést meghozták, nem adták tovább ezt az információt nekem, de a külügyminiszternek sem, sőt, az elődjének, sőt a kormányfő helyettesének, illetve az államtitkároknak sem, de még a korábbi kabinetfőnöknek sem. Ezt elképesztőnek tartom, mondta Starmer. Bírálói emiatt egyrészt műfelháborodással vádolták, másrészt azzal, hogy igenis tudott az aggályokról, és ennek ellenére erre a kiemelt posztra helyezte Mandelsont, a modern munkáspárt egyik szellemi atyát és vezéralakját. A héten az ügyben folytatódott a külügyi bizottság ülése. A meghallgatáson kedden az a leváltott, és emiatt igencsak frusztrált volt külügyi illetékes is megjelent, aki felülbírálta az átvilágítási eredményeket, és jóváhagyta Peter Mandelson washingtoni nagyköveti kinevezését. Csak zárójelben teszem hozzá, Mandelson azért vált igazán kínosra a munkáspárti kormánynak, mert közeli barátja volt a szexuális ragadozó Jeffrey Epsteinnek, és bizalmas kormányinformációk átadásával is vádolják. Arra, hogy Keir Starmer a busz alá lökte úgymond a folyamatban résztvevő és eddig számára komoly támaszt jelentő embereit, Sir Ollie Robbins is utalt. Kedden azt mondta, hogy folyamatos nyomás alá helyezték a külügyminisztériumot a miniszterelnöki hivatalból, hogy adjon zöld utat Mandelson kinevezésének. Ennek során úgymond lekezelően álltak az átvilágítás kérdéséhez, és gyakorlatilag késztényként kezelték Mandelson nagyköveti kinevezését. Az volt az elvárás, hogy Donald Trump második elnökségének kezdete előtt már a posztján legyen. A parlamenti meghallgatáson Robbinsnak feltették a kérdést. Mindazok ismeretében, amit ma az egész ügyről tudunk, sajnálja, hogy engedett a nyomásnak, és végül csak rábólintott Mandelson kinevezésére. I regret that this process was not done before announcement. Sajnálom, hogy ez a folyamat nem történt meg még a bejelentés előtt. Sajnálom, hogy ez a folyamat, mely súlyos aggályokat vetett fel Mandelson reputációját illetően, nem befolyásolta a kormányfő döntését Mandelson kinevezését illetően. Sok mindent sajnálok az utóbbi másfél évből. Amit nem sajnálok, az a kiváló csapatom remek munkája, és a következtetés, amire végül jutottunk, mondta, és hozzátette. A helyzet egyszerűen nem volt olyan, hogy a külügy blokkolhatta volna a kinevezést. Keir Starmer kormányfő viszont úgy értelmezi a történteket, hogy az illetékes Sir Olli önkényes döntést hozott, és vele nem osztotta meg az átvilágítási aggályokat. Vajon az a klasszikus eset történt, hogy a főnöke védelmében a beosztott megtette, amit vártak tőle, ám amikor ez kiderült, akkor belőle csináltak bűnbakot. A mostani meghallgatáson minden esetre az is kiderült. Valójában nem az Epstein barátság miatt merültek fel már korábbi és korábban is figyelmen kívül hagyott aggályok Mendelssohn körül, hanem külföldi, kínai és orosz üzleti kapcsolatai miatt. Mendelssohn volt például a társalapítója a Global Council nevű lobby cégnek, amelynek magas pozíciójú orosz és kínai ügyfelei is voltak. Mivel a botrány nem csitul, Starmer kénytelen volt ismét kiállni a parlament elé, hogy úgymond tájékoztassa a képviselőket a vizsgálat újabb fejleményeiről. Ezt a beszámolót felhasználta még egy bocsánat kérésre.
Mr. Speaker, before I go into the details, I want to be very clear with this house.
Házelnök úr, mielőtt a részletekbe belemennék, szeretném a képviselők előtt világossá tenni, hogy míg tájékoztatom Mendelssohn átvilágításának és a kinevezéséhez vezető folyamatnak a részleteivel foglalkozik, az ügy középpontjában az a döntés áll, amelyet én magam hoztam, és amely hibás volt. Nem szabadott volna kineveznem Mendelssohnt, és ezért vállalom a felelősséget. Ismét elnézést kérek emiatt a pedofil Epstein áldozataitól, akiket a döntésem cserben hagyott. Így a kormányfő. A dupla bocsánatkérés és a nem tudtam róla kifogás nem nagyon hatotta meg a képviselőket. Starmer népszerűsége alaposan megkopott saját pártársai közt is, akik egyelőre csak azért nem követelik a lemondását, mert május elején országszerte önkormányzati és polgármester választások lesznek. És bár nincs komoly utódjelölt a láthatáron, ha a munkáspárt rosszul szerepel a választáson, amire komoly esély van, akkor vége a türelemnek, és a kormányfőnek minden bizonnyal távoznia kell. Feszült és izgalmas hetek várnak a brit választókra és a politikusokra egyaránt.
Feszült és izgalmas heteket a németek most élnek át. Friedrich Merz és pártja ugyan jól szerepelt a tavalyi szövetségi választásokon Merzből. Hosszú évek várakozása után végül kancellár lett. De a választók türelme nagyon hamar, alig egy esztendő múltán elillanni látszik. A német kancellár népszerűsége és ennek nyomán a támogatottsága mély ponton van. Népszerűtlenebb az amerikai elnöknél, a francia államfőnél vagy a spanyol miniszterelnöknél is. Vajon miért? Noll Kata jelenti Berlinből.
Minden idők legrosszabb kancellárja. Ezt a címet németországi sajtóorgánumok adták Friedrich Merznek. A cseppet sem hízelgő megnevezést az indokolja, hogy több közvéleménykutatás szerint soha nem látott mélypontra süllyedtek a politikus népszerűségi mutatói 2026 áprilisában, csak nem egy év kormányzást követően. A felmérések azt mutatják, hogy a németek jelentős része, csak nem 80%-a elégedetlen a kancellár teljesítményével. Friedrich Merz népszerűsége az utóbbi hónapokban zuhant jelentősen. Januárban még a megkérdezettek alig több mint fele, 52%-a volt csak elégedetlen vele. Béla Anda kommunikációs menedzser, aki 2002 és 2005 között kormányszóvivőként is tevékenykedett, a Welt TV-nak azt mondta, ez az elégedetlenség természetesen a számos ígéretből, vagy fogalmazunk úgy elvárásból fakad, hiszen ő volt az a központi figura, aki a választási kampány során gazdasági fordulatot hirdetett, és sokan kérdezik, hogy ez miért nem következett be. Talán ami még kevésbé hízelgő, Merz még elődjénél Olaf Scholznál is népszerűtlenebbé vált. Elemzők kutatják az okokat, a Forsa Intézet közvéleménykutatói is kérdeztek meg embereket az elégedetlenség okairól. A válaszadók többsége azzal vádolja Friedrich Merz kancellárt, hogy megszegi a kampányígéreteket, és következmények nélkül tesz grandiózus bejelentéseket. Az okok között említették azt is, hogy nem jelöl meg egyértelmű irányt, és következetlenül cselekszik. Előszeretettel vetik Merz szemére például az adósságfékkel kapcsolatos álláspontjának megváltozását. A szövetségi választások előtt még szentnek és sérthetetlennek tartotta a német alaptörvényben szereplő szabályozást, amely drasztikusan korlátozza a hitelfelvételeket. Önöknek ne legyenek illúziói, mi betartjuk az alkotmányban rögzített adósságféket, szögezte le Merz. A szövetségi választásokat követően már egészen másképp fogalmazott.
Als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD in der nächsten Woche einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen.
A CDU, CSU és az SPD frakciói a jövő héten az alaptörvény módosítására vonatkozó indítványt nyújtanak be a Bundestagnak, hogy a szükséges védelmi kiadások mentesüljenek az adósságfék korlátozásai alól, mondta. A 900 milliárd eurós külön vagyonnak nevezett hitelt az infrastruktúra fejlesztésére, illetve védelmi kiadásokra szándékozták fordítani. Az ARD közszolgálati híradója, a Tagesschau is beszámolt róla nemrég, hogy az eredeti terv ellenére a pénznek csak kis részét fektetik be az infrastruktúrába, bár a nagyobb kormányzó párt elutasította ezt a kritikát, de hasonló a helyzet a migrációs fordulatra vonatkozó ígéretekkel is. Noha szakértők elismerik azt is, a szövetségi kormány nincs könnyű helyzetben, egyszerre több válságot kell kezelnie. Az amerikai vámok és az ukrajnai háború következményei is megterhelik a német gazdaságot. Az iráni háború kitörése után az üzemanyagárak is az egekbe szöktek. Kifejezetten rosszkor jött a köztisztviselők számára beígért béremelés, hiszen ez azt jelentette volna, hogy a magas beosztású köztisztviselők, így a kancellár és a miniszterek fizetése is emelkedett volna, mert havonta több mint 5400 euróval kapott volna többet. A hír az üzemanyagárak és a megélhetési költségek emelkedése miatt felháborodást váltott ki. A szövetségi belügyminiszter Alexander Dobrindt azonban lépett, leállította a kormánytagok béremelését. Friedrich Merz kancellár mégis kénytelen megbirkózni azzal, hogy németországi sajtóorgánumok nem fukarkodnak a személyével kapcsolatos negatív jelzőkkel. Talán ami mégis utolsó csepp lehet a pohárban, a nemzetközi közvéleménykutatások is lesújtóak. Az amerikai Morning Consult közvéleménykutatóintézet ugyancsak nemrégiben végzett felmérése szerint Merz a világ legnépszerűtlenebb kormányfője is.
Meg lehet, az Egyesült Államok nem lesz többé olvasztó tégely? Donald Trump elnök ugyanis szűkíteni igyekszik a bevándorlás lehetőségeit, és egyben tiltaná az úgynevezett születésjogán járó állampolgárságot is. Erről mostani elnöksége első napján írt alá elnöki rendeletet. Érvelése szerint ugyanis nem kevesen visszaélnek a törvény adta lehetőségekkel, és kifejezetten azért utaznak az óriás országba, hogy ott szüljenek, mert így a gyermekük automatikusan amerikai állampolgár lesz. A szövetségi legfelsőbb bíróság nyárighoz döntést Trump rendeletéről. Nálai Balázs jelenti Washingtonból.
A megszületés után az élet első jelei ezek. Az első hangok a csecsemőtől mindenütt a világon egyetemes nyelven. De hogy hol sír fel az újszülött, már nem mindegy. Hogy a világnak mely pontjára születik, számít. És itt kezdődik az amerikai adminisztráció törekvése, hogy keresztül húzni a számítását azoknak, akik azt szeretnék, hogy gyermekük pusztán azért, mert az Egyesült Államok területén születik, az ország állampolgára legyen. Donald Trump elnök hivatalba lépésének első napján írta alá a születési alapon járó állampolgárság megszüntetéséről szóló rendeletet. Ott pedig elkezdődött a jogi harc, a jogászkodás, az aktivisták fellépése, a küzdelem pedig április elején eljutott a legfelsőbb bíróságra, ahol az adminisztráció képviselője és a születési jog alapján járó állampolgárságot védelmező ACLU polgárjogi szervezet képviselője válaszolt a bírók kérdéseire, akiknek nyárra várható szava szent lesz. Jogi értelemben mindenképpen. Amit döntenek, hosszú időre meghatározza majd, hogy lesznek-e a jövőben úgy új amerikai állampolgárok, hogy az édesanyja akárcsak a szülés idejére jön hivatalosan turistaként. A bírók kemény kérdéseket tettek fel, korábbi precedensekkel érvelve, joggal, alkotmánnyal, történelemmel, ilyenfajta keresztkérdéseket kaptak a jogi képviselők. A legfelsőbb bíróság az elékerülő ügyekben mindig tart meghallgatást, lehetőséget ad az ellenérdekelt feleknek, hogy kifejtsék a véleményüket. Az állampolgársági jogról szóló meghallgatás történelmi ügy volt a súlya miatt, de abból a szempontból is, hogy azon részt vett Donald Trump elnök. Hivatalban lévő elnök ilyet még nem tett. Nem szólt, csak hallgatta a folyamatot. Média kommentárok vicceskedve megjegyezték, hogy rendkívüli esemény volt abból a szempontból is, hogy Donald Trump egy egész órán keresztül nem szólalt meg. Ez nála ritka, hogy ne beszéljen nyilvánosság előtt szerepelve. De a meghallgatást megelőző napon az elnöki dolgozószobában már kifejtette véleményét, amikor közölte, hogy ott lesz a legfelsőbb bíróságon. Azt hangoztatta, hogy vannak, akik visszaélnek a joggal. Ma már ezek vannak többségben. Ahogy fogalmazott, kínai milliárdosok nevén akár több tucat gyerek szerepel, aki amerikai állampolgár, különböző érdekeket szolgálva. Az elnök szokása szerint túlzott, de ezzel érzékeltette a helyzet súlyát. Hozzátette azt is, hogy a születési alapú állampolgárságnak ma már semmi köze nincs az eredeti szándékhoz, a 19. századi alkotmány kiegészítéshez. Ami a rabszolgaság eltörlésének idején született, azt biztosítva, hogy a rabszolgák gyermekeinek számára mindenképpen garantálják az állampolgárságot, mondta az elnök. Az elmúlt években külön turisztikai ágazat is létrejött, Birthright Tourism, így nevezik. Virágzó üzletágnak számít Kínában. Amerikai összegzések szerint mintegy 500 vállalkozás foglalkozik várandós anyák beutaztatásával Kínából. A washingtoni adminisztráció érvelése szerint az Egyesült Államok legkomolyabb ellenfelének polgárai 100 000-ével szülnek amerikai állampolgárokat, akik 18 éves korukban amerikai választópolgárrá válnak, beleszólással az Egyesült Államok jövőjébe. Ezek a születések a jogi lehetőséget kihasználva történnek, jelenleg törvényesek. Azt mindenki döntse el, hogy méltányos-e, hogy egy 1868-ból származó alkotmányos kiegészítés életszerű-e a 21. század megváltozott körülményei közepette. A jogászok között ugyanakkor vannak olyanok, akik az alkotmány betűjét annyira szentnek tekintik, hogy azt érinthetetlennek tartják. Ők ezen az alapon érvelnek az állampolgárság megszerzésének ezen módja mellett. Minden gyakorlati érvet, a demográfiai folyamatokra, 21. századi körülményekre hivatkozó érvet elutasítva. A születési alapú állampolgárság haszonélvezőinek van egy másik nagy csoportja. Itt már több lehet a jogászi kérdés is. A Pew Research meghatározó társadalomkutatóintézet tanulmánya a közelmúltban arra a tényre mutatott rá, hogy csak 2023-ban az Egyesült Államokban megszületett csecsemők 9%-a illegálisan itt tartózkodó szülők gyermekeként látta meg a napvilágot. El lehet dönteni, hogy vajon méltányos-e, hogy olyan emberek, akik törvényt sértve vannak itt, élhetnek-e az alkotmány 14. kiegészítése által biztosított joggal. A migrációt megengedően kezelő amerikai demokraták többsége szerint mindenképpen. A józan ésszel érvelő republikánusok többsége pedig felháborítónak tartja a gyakorlatot. Értékelések szerint a legfelsőbb bíróság tagjai, a bírák a hónap elején, pontosan április 1-én tartott meghallgatáson kritikusabbnak mutatkoztak az elnöki rendelettel kapcsolatban. De zárt ajtók mögött már folyik a vita, és kiderül, hogy a 6 konzervatívnak és 3 liberálisnak mondott jogtudós mire jut. Határozat valamikor nyáron várható. A döntést valószínűleg július 4-e körül hozzák majd, ami az Egyesült Államok 250. születésnapja lesz majd, azaz a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 4. évezredes évfordulója.
Az Új Világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pól István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő héten is.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíjkedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu
Reklámot hallottak.